Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Több évtizedes pályafutása során számos köztéri művet és jelentős kerámia alkotást hozott létre, amelyek meghatározó részévé váltak a magyar örökségnek. Művészetére erőteljesen hatott a göcsei népi fazekasság szellemisége és formavilága. 92 éves korában elhunyt a régi neves, agyagos családba született Németh János, Kossuth és Munkácsy díjas keramikus szobrász, a nemzetművésze, Zalaegerszeg díszpolgára. Most a világszerte elismert alkotóra emlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Zalaegerszegen él és dolgozik. Azt mondja, még ha akarna, sem tudna elszakadni a göcsei tájtól. Szívére, lelkére és művészetére is ez a dimbes-dombos vidék hatott leginkább. Az utolsó fazekasnak mondta valaki, és nem bánja ezt az állandó jelzőt. Elvesztette a fiát, a feleségét, de a munkaerejét megőrizte. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas magyar szobrász, keramikus, a 90. születésnapját idén ünneplő Németh János, aki nem sokat teketóriázott, hanem azonnal a műhelyébe vitt.
Először megmintázom, nem teljesen reálisan, de utána pedig átépül az egész ilyen kupok, gömbök, csövekből készült elemekbe. Ezen a nagyobbon még például látszik, ugye. Tulajdonképpen ez a lényege az egész munkámnak, hogy valahogy a fazekasságnak a gyökereit idézi, az a formavilág, az a egyszerűség, és a formáknak a tisztasága a lényeg, de hát a vázlatoknál ugye ott gondolatokat rögzítek, ott még mintázok, de amikor nagyobbak készül, ott már olyan formálek, kubusok, gömbök, csövek, és azok félmetszeteiből áll össze egy dombor, mi mondjuk, de ugyanúgy a szobrok is.
Tehát először kitalálja, hogy mit fog ábrázolni, és aztán átalakítja csövekké, kúpokká.
Pontosan. Hát ugye ez az első darabok, mondjuk épületekre készült tervek, vázlatok.
Ezek még nem kúpok, csövek?
Ezek még nem. Ezek. Ebben már igen, itt már kezdődik valami. Ugye az az egyszerűség elindul, magába az alaknak a pálos szerzetes tulajdonképpen. Remeték is voltak, ugye a varjú vitt a sajtot.
Igen, ez látszik a tetején.
Örvényes hegyen, itt Zalába volt egy kolostoruk. Itt is már egyszerű, de nem teljesen. Nagy méretben már ott már teljesen leegyszerűsített. Például a szobroknál, ugye.
Egy szarvast látunk például, szarvast, meg lovat.
Végig olyan motivumok, amik ilyen formálemekből épülnek össze, amelyeket fazekaskorongon csinálok.
És mi lesz aztán a vázlatokkal?
Azokban szoktam ilyen önálló kiállítást csinálni, ugye a rajznál kezdődik minden először, és akkor utána mintázok ilyen vázlatokat, folyamatosan egyszerűsödik a dolog, és a végén aztán a egy-egyes méretben már gömbök, kupok, csövek és azok fél metszeteiből alakul ki egy dombormű.
Ez egy klasszikus lábbalhajtós korong.
Ez a lábbalhajtós, igen. Na, ott vannak például ilyen korsok, amikor már érződik az, hogy ugye már egyszerűsödik maga a dombormi plasztika, és jelzik a karakterüket, az érdekességet ott is, hogy pár darab korson van most csak itthon, kiállításokon vannak. Ja, és akkor itt vannak ezek a vázlattervek.
A rajzokat látjuk.
Van egy olyan feladat, most egy ilyen göcsei pincesor lenne valahol, és akkor ennek a bejáratára, a falra domborműveket kértek, és hát olyan motivumok vannak, amit először megrajzolok, aztán ez később nagy méretben még jobban egyszerűsödik, még tisztábban, és akkor ezekben is benn van azért azok az egyszerűség, formailag egy tisztábbak, tehát nem hagyományos grafikus rajzok ezek, hanem már eleve úgy készülnek, hogy gondolatban is, hogy minél egyszerűbben, minél tisztábban érződjenek a formák, amiből összeáll egy kompozíció.
Amikor megrajzolja, már akkor is a fejében van, hogy hogy lesz ebből kúp, meg gömb, meg félhenger.
Már akkor is.
Pedig igen. Azért vannak itt ilyen levélformák is, amelyekre nem mondanám meg, hogy gömb, kúp, meg cső.
Azoknak a félbemetszet, ez például úgy készül, hogy egy kúp mondjuk, és akkor az félbevágom, és akkor ezeket a formálameket összenyomom, és az érződik, az mind üreges, tehát nincs ott mögötte tömör agyag. Tehát ezek már egy egyszerű plasztikák. Hagyományosan a népművészetből indul el a gondolatok. Például itt ez a két alakot mutatnám, hogy ugye nincsenek természetes arányok, és van benne egy olyan egyszerűség, ami már ott jelentkezik.
Huszárnak meg egy menyecskének nézni.
Igen. Ezek csak jelzések, meg formai elemek.
Csípőretezik a két kezüket, és mint egy két fogantyú a két oldalukon ívelnek. Mindig megrendelés adja a témát, vagy saját témája is van?
Hát, azt szokták mondani, hogy az a művész, aki akkor is dolgozik, ha nincs megbízatása, ugye? Ez ma már nem igaz egészen, hogy akkor is dolgozik, mert mondjuk egy köbméteres kemencét bekapcsolni, úgyhogy én lárpurlár magamnak dolgozok, hát ez egy óriási költség. 6-8 óra égetés körülbelül egy köbméteres kemencén, azért van annak fogyasztás. Tehát valójában a művész az, aki olyan megbízásokat kap, hogy a következő munkát is meg tudja csinálni. Sokszor visszanyúlok, hogy ezek a formák, ősi a bográcsok, meg különböző használati eldények, ezek a népművészetben, népi fazekasságnak a jellegzetes szép formadarabjai. Itt is ezeken valamit úgy próbálok megoldani, hogy nagyon egyszerű formákból például egy fogantyú az egy állatnak a motivuma, vagy egy kutyának, vagy egy szarvasnak, vagy őznek, tehát idézi csak ezeket a gondolatokat. Ez egy nagyon korai szobrom, 1958-ban készült.
A Hári János.
Vizsga Hári János.
Hát ez volt a diplomamunkája.
Ez volt a diplomamunkám. Itt kezdtem én, hogy a mézes kalács huszároknak esetlegessége, a szépsége, meg a játékossága, azt próbáltam kialakítani. Arányok például nagyon fontosak a népművészetben. Ami fontos, ez kiemeli, ez nagyobb. Itt látszik, hogy a Hári János mondjuk nagyobb, mint a ló, de senki meg nem kérdezi, hogy miért, mert együtt jelentkezik a alatta lévő forma, a ló és a huszár, tehát egy egységet képez. Az arányok ugye eltolódnak. Nem csinálunk reális arányokat, csak olyanokat, ami számunkra fontos. Ha fölállna ez a huszár, akkor magasabb lenne, mint a ló.
Sőt, hát a lába meg rövidebb, mint a felső teste, tehát ha fölállna, lehet, hogy el is esne.
De nem kérdezi meg senki, mert ugye a cégéreknek, meg a gondolatnak a játékossága a meséje. Az egész olyan, mint egy mese, mint egy gondolat. A népművészet is olyan tulajdonképpen. Egy gondolat tisztasága, egy mesének a tisztasága, és az emberben úgy gyökerezik meg, hogy az valóság lesz, élő valóság, és senkin meg nem kérdezi, hogy az miért ilyen.
Amikor a diplomamunkáját készítette, ott még azért nem a hengerek és kúpok voltak a dominánsak.
Ott nem.
Mikor kezdett el ezek felé az egyszerű formák felé fordulni?
A 60-as év, mikor visszajöttem a 60-as évek elején, visszatért. Ezek például ősi formák, ugye a bográcsok. Ez használati eldények. És a fogantyún olyan alakok, olyan figuratív elemek vannak, ami funkcionálisan egységes legyen ugye az edénnyel, hogy ezt érezzük, hogy ez fogantyú, de idéz egy állatot, idéz egy lovat, egy macskát, vagy bármit.
Nem tiszteletlenség a művésszel szemben használni ezeket főzésre?
Tulajdonképpen ezek a formák ugye megvoltak minden az ősművészetekben is, nem én találtam ki, hanem én úgy alakítom, ahogy az én lelkem meg a igényem az diktálja. Tehát így veszem én át, hogy mélyebben valahol belülről azt, amit én kapok az ősi művészetekből. A népművészet mindenhol valahol egy egyszerű tisztaság, a gondolat szépségét próbálja kialakítani úgy, ahogy azt tudja vagy gondolja. Ezért nem hasonlít másra, csak annak a lelkére, aki ezt csinálja. Lehet tanulni a ősművészetekből, a korai művészetekből, a népművészetből, mindenből, csak egy kicsit ugye a magunk lelki világára alakítjuk, nem is kicsit, hanem úgy, ahogy mi azt gondoljuk, ezeket a tárgyakat. Hát valahogy ilyenek az én motivumaim is.
Ahogyan végignézem az alakokat, a húsos duci figurák, az állatok is, az emberek is, sőt, még a feszületen Jézus is.
Igen. Magából a formavilágból indul el, hogy én olyat akarok, hogy ennek plasztikai igénye, plasztikai ereje van. Ha megszólítja az embert, akkor valahol van művészet, ami belülről jön, lélekből és önmagunkból.
Még a koronghoz térnék vissza, 90 éves, nemrég ünnepelte a születésnapját. Fölül és lábbal hajtja a korongot?
Régi lábkorong, igen. Ez már golyós csapádgyal, mert tehát ha megrugom, akkor az könnyedén megy. Nem fárasztó, sőt, kell annyi jó mozgás, amit tudunk. A cserépnek, a kerámiának van egy csodálatos tulajdonsága, gyúrható, formálható, alakítható, de csak úgy marad meg igazán tovább a forma, ha az égetés után is idézi ezt a gondolatot, hogy ez cserépkő, egyszerű, tiszta formavilág. Én ezt próbálom áttenni ezekbe a szobrokba, domborművekbe, figurákba, a magam egyszerűségével, ahogy én gondolom.
Csendben dolgozik, vagy hallgat közben valamit?
Ott van a szobor alatt egy magnó, meg lemezjátszás.
Mit hallgat?
Szeretem a klasszikusokat is, ami olyan, hogy van gondolata, van tisztaság, van erő, van ritmus. Minden szoborba, minden gondolatba, minden vázlatba nem csak a rajz van benn, meg a mintázás, hanem a zene is.
Szólaljon meg Kodálytól a Galántai táncok.
A tisztaságot keresem én, és ezt találom meg az ősművészetekben. Amikor olaszországi tanulmányutamon voltam, megcsodáltam mindent, de az etrusz kerámia művészet előtt letérdeltem. Van a civilizáció, és van a kultúra. Civilizáció terméke mondjuk az angol vécé, a kultúrája, meg a görög művészet. Nekem szerencsém volt, mert én ilyen családban nőttem fel, én ott láttam az első ilyen munkákat, korongoztak a családban, ugyanis volt egy híres műhely, ott van a nagyapámnak a rajza, ez a Malonyai Dezsi könyvéből van, a magyar népművészet, ő cserépkályás volt. Hárman voltak cserépkályások, és egy volt a fazekas mester, tehát négy fia folytatta a mesterséget. És hát ebből lett aztán később a zalaegerszegi cserépkályhagyár, mellette is megmaradt még a nagybátyámnak a fazekas műhelye, és hát itt a környékben pedig a közeli fazekasság, ugye a csodálatos világ, ez lehetett látni azt, hogy az ember milyen szeretettel és milyen lélekkel csinálja azt, amire született, és milyen tiszták azok a formák, amelyeket korongoztak vagy kialakítottak. Valójában ezek az edények élő, használatos szobrok voltak. Ma gyűjti az ember, és nézi, figyeli, a formájára ránéz, érez valami tisztaságot, egyszerűséget, egy gondolatot, egy mesterséget, ami népi fazekasság volt, népművészet, de valahol művészetté alakult.
Akkor az egyértelmű volt, hogy önből fazekas keramikus lesz? Családi örökség?
Hát igen. Már az én édesapámnak kezdődött ez a dolog, hogy itt van egy rajzás, amit meg tudok mutatni, gyönyörű rajzok, szélrajzok. Mindig mesélte nekem, meg hát mutatja, tudod, úgy volt, hogy három grófkisasszonyjal felvételiztem, segítettem a rajzokat megcsinálni. Aztán jött a mester, mondta, fiam, föl kellett vennem most azokat, jöjjön vissza egy fél év múlva, akkor már ezek úgyse lesznek itt. Az én jó apám hazajött, beállt a család műhelyébe, és többet eszébe is jutott visszamenni. A világ, világ, mit változott? Én meg azért úgy kerültem a főiskolára, hogy ugye szép családi műhely volt, jó apám, álljunk össze, mondta a mestereknek, és csináljunk akkor egy üzemműhelyt. És ez lett az zalaegerszegi cserépkályagyár. De én amikor jelentkeztem a főiskolára, betettem egy dobozba három kis agyagszobrot, és én ezt fölküdtem, és valahogy a Borsos Miklós kezébe került, és akkor mondja nekem, hogy fölveszem én magát, de hát hol vannak a maga papírjai? Hát mondom, mester, hát én, nekem nincs papírom, én beküdtem ebbe a dobozba ezeket a három figurát, ha úgy gondolja, hogy meghív a fölvételire, akkor hívjanak föl.
Így került az iparművészeti főiskolára.
Így kerültem az iparművészeti főiskolára. És én is elmentem a volt családi műhelyünkbe, és én is megtanultam ott ezt a mesterséget, És szerencsém volt, hogy a Borsis Miklóssal összetalálkoztam.
Egyébként azt gondolta, hogy a gyárban fog dolgozni?
Hát a gyárban dolgoztam én 2 évig. Terveztem különböző dolgokat, volt egy külön műhelyünk, úgy hívtak, hogy gyártás előkészítő. Én terveztem épületkerámiát, cserépkályhákat, motivumokat, mesekályhákat, aztán megszűnt minden, ugye később, hogy alakult a dolgok, és hát ezek az anyaminták, amik akkor elkészültek gipszbe, azok sajnos eltűntek.
Ma már jobban vigyáz a vázlataira.
Ma már jobban vigyáznak, talán ezekre, amit most csinálunk. De érdekes dolog.
Azt mondta, hogy a hengerek és a kúpok és a gömbök felé ugye a 60-as években fordult. Azt még fel tudja idézni, hogy mi volt ez a fordulat? Miért vált ez akkor fontossá?
Van egy időpont, egy nagyon érdekes időpont, a fordulópont nekem. 1919-1959. Hát ugye a tanácsköztársaságnak egy évfordulója volt, ennek egy ilyen ünnepi kiállítás volt, és hát új dolgokat kellett csinálni. Forradalom, erő, beugrott, hogy a kakas. És csináltam egy vörös kakast. Ilyen kupokból, csövekből mintáztam meg, fölhúztam, még az ujjam nyomait is benne hagytam, és abból lett egy ilyen hajnaltrikoltó kakas. Mikor nézték a gyerekek, azt mondta, hát ilyet még itt nem csináltak. Én úgy mentem oda, én többé-kevésbé tudtam korongozni. És akkor én tudtam már, hogy ezeket a szobrokat én nem mintázni fogom, hanem korongozott formaelemekből. Tehát olyan szobrokat csináltak, hogy kifestették a kerámiával, itt pedig a forma maga idézte a kakast, tehát így alakult ki az én plasztikai igényem.
És akkor ez azt jelenti, hogy a kakas után arra törekedett, hogy innentől kezdve ezeket a formákat
pontosan
használja.
Sőt, a domborműveken is ez a formavilág él tovább. Tehát ezen érződik. Erről ismernek engem.
Azt mondja magáról, hogy az utolsó fazekas.
Tényleg de nem én mondtam magamról, hanem én rám kicsit gúnyosan az egyik kritikai lapnak a írója azt mondta, hogy én a diplomámmal is maradtam fazekas.
Amikor ezt olvasta, rosszul esett?
Igen, mert gúnyosan volt írva. Mondom a Borsos Miklósnak, mester, mit szól hozzá? Hát azt mondja, a görögök is csak fazekasok voltak. Mondom, köszönöm szépen, és így folytattam aztán tovább. Utána eszembe se jutott, hát így maradtam fazekas, hogy felhasználtam ezeket a formai elemeket, ezt a szellemiségű dolgot próbáltam áttenni a későbbi munkáimba, ami domborművekben is jelentkezik, és szobrokban is, erről ismernek engem. Tehát így épült be a munkámba a népművészet is.
Milyen zenét hallgassunk?
Egyszerű szép népzene, egy pásztordal, vagy bármi más szívesen. Most nézd, tipikus példa. Ez egy pásztor volt, aki azt a fa Krisztus csinálta. Írni, olvasni is alig tudott. Ez a szobor tanulság, hogy mennyire ment van egy olyan egyszerű, tiszta embernek a lelkivilága, aki alig járt iskolába, csak ugye lelkit adta a gondolatait, és ebből született egy olyan ősi, tiszta formavilág, ami jellemző egy olyan emberre, aki próbálja áttenni a gondolatait nem dekoratívan, hanem az ő egyszerű lelki tisztaságával szólítja meg azt, aki nézi először. Én ezekhez jártam, mint családtag, sokszor ott voltam náluk, meg mentem vele együtt, még akkor Tarisnya ott volt az oldalán.
Tanult tőlük valamit?
Hát elsősorban az, hogy a műalkotásnak a legegyszerűbb tisztasága az emberi lélek és az embernek a gondolatainak az egyszerűsége. Ezt úgy próbálja megoldani, ahogy ő látja a világot. És ezáltal lesz valami más. Úgy új, hogy más. Az ember megáll előtte, megszólítja. Ez a népművészetnek az igazi ereje. jelentése van ezeknek a daraboknak, úgy szólít meg bennünket.
Milyennek látja a világot?
Hát ez a mai világ egy kicsi olyan, mint egy vegyes zenekar, ugye szól benne minden az égvilágon, és ebbe kell megkeresnünk azt, ami a legtisztább, a legegyszerűbb magunknak. Próbáljuk értetni tovább azt a világot, ami valahol bennünk él.
Azt meg lehet fogalmazni, hogy mi a célja a munkáival?
Hogy megszólítsa az embert, nagyon egyszerű. Szólítsa meg azt, aki nézi, aztán ki, hogy mit mond rá, az nem érdekes. Az ember semmire nem hasonlít, csak önmagára. Én az én lelkemre szeretnék hasonlítani, én magamra, ahogy kifejezem a gondolataimat. Ami számomra fontosabb, az kiemelem, az erőteljesebb. De ha együtt szólal meg minden, akkor nem kérdezi meg senki, hogy a kezem miért ilyen, miért olyan.
Mit jelent az, hogy megszólítani? Mi történjen?
Hát, hogy a lelkét szólítsa meg.
Változzon az, aki megnézi a munkáit?
Nem fontos annak változni, de valahol megállítja, megszólítja. Például itt nézem én ezt a feszületet. Ezernyi dolgot kereshetnék be anatómiailag, hogy miért. De nem, mert ennek a tisztasága, az egyszerűsége, a gondolata, ott vannak azok a kis angyalok rajt, az úgy egyszerre szólal meg, és valahol egy embernek a lelkét idézi, meg a szellemi világát.
Hittel élő ember?
Én szeretnék hinni benne.
Istenben hisz, vagy szeretne hinni?
Hiszek benne, hogy nem változhatunk meg, csak önmagunk lehetünk. Ha valaki azt csinálja, amit tud, és valahol egy olyan művészetet hoz létre, ami előtt megáll az ember, és utána kezd gondolkodni.
A tehetség, a művészet Istentől jön, vagy máshonnan?
Ennek a világban, hogy akkor sok mindent látunk, amit úgy érezik, hogy jó, az Istentől van. Ha elmegyek, látok egy olyan fát, amiben én bent érzek valamit, ami úgy hajlik, vagy egy olyan darabot, akkor azt mondom, hogy hát igen. Mert élő szobrok vannak a természetben, kövek, fák, dombvonulatok, szinte mint egy szobor úgy élnek. Aztán van egy ember, aki ezt el is tudja rontani, vagy még hozzá tud tenni. Megpróbálom használni azokat a formai elemeket, amivel most egy kicsit könnyebb, de megpróbálom azért azt a szellemi, lelki egyszerűséget, tisztaságot tovább valahol megőrizni. Mesterséget meg lehet tanulni, brilliáns, lehet technikákat, meg egyéb, de valahol a művészet az a lelkünkből jön, amit gondolunk, ahogy érezzük. Igazol valamit az, ha megállítja az embert. A művészet az a mesterség által születik, és ha ember a lelkét adja hozzá.
Sose gondolt arra, hogy máshová költözik? Zalából, Göcsejből?
Egyáltalán. Soha meg nem fordult a fejembe az, hogy valahová menjek.
Mi az, ami ebben a tájban ennyire otthonos az ön számára?
Ez a Göcse, ez tulajdonképpen egy passzik, egy olyan dombvidék, ahol dombok, vonulatok egymást követik, mennek. Egy hullámzó plasztikát adnak, hogyha fölmegyek mondjuk az Egerszeghegyre, akkor ránézek, akkor elcsodálkozok, hé, hát ez egy olyan, mint egy gyönyörű dombormű.
Szóval a domborulatok valamiért fontosak, a mozgalmasság valamiért fontos.
És a göcsei ember az dombokat hegyeknek mondja. 200 méteres vonulatok, általában észak-déli irány hullámzó van, gyönyörű plasztika ez.
Milyen a göcsei ember?
Egyszerű. A göcsei embernek az életiskolája volt a legnagyobb. Egyik ember átadta a másiknak, amit tudott, és még a kifejezések is olyanok voltak, hogy az egy sajátos világ volt. Apáról fiúra szállt a mesterség. Ez volt az igazi iskola. Simon Wendel bácsira emlékszem, például a Vincellérre. Hosszú köténybe szaladgált, nézte, ahogy megfogta a szőlőt, fürtött meg, ahogy a hordót megsimogatta. Azt nem mindenki tudta. Tehát valahol a lelkükben volt, és valahol ezt kéne megőrizni. Soha annyi pénzt nem tudtak kihozni, hogy ők a nagyvilági gazdag emberek legyenek, de ez volt a szépség, ez volt az igazi érték, ez volt az igazi pénz, a domb, a fa, az ága, a termése, ahogy jártak, mentek köztük.
Ugyanakkor azt látjuk, hogy a világ az bonyolult, komplikált, egyáltalán nem mondanánk egyszerűnek.
Vannak falevelek, gyönyörűek, lombok, meg vannak pénzes zsákok. A falusi ember végig ment a maga területén, megnézegette hegyi horgosokba, például nálunk úgy mondták, hogy hegyi horgos, elcsodálkodott, megállt. Ez volt az ő hazája, ezt szerette, és ez volt az igazi érték. Én, mint gyerek, én is részt vettem ilyen ünnepeken, meg alkalmakon. Ugye egyszer volt, hogy a portyázó török eljött eddig, és húsvéti körmenetkör próbáltam megtámadni ugye a fölvonuló az embereket, a körmeneti embereket, és akkor ott egy, hogy Sánc regement, Sánta kapitány, félretölök, magyar elől, jön a vicispán. Gyerekkoromban mentünk végig, húsvét előtti napon, vitték a zászlót, volt egy állítólagos török zászló, amit eldobtak a törökök, mert megfutamították őket, egy portyázó csapat volt, és ezek között még én is részt vettem, és doboltam, hogy Sánc regiment, Sánta kapitány, félretörök, magyar elől, jön a vicispán. Ez volt a legcsodálatosabb zene. Mentünk a főutcán végig, az emberek álltak mellettünk, vittük a régi török zászlót. Örök élmény.
Saját családjáról még nem beszélgettünk. Feleségét mikor, hol ismerte meg?
Szombathelyen ismertem meg, ugye ott édesanyám is szombathelyi volt. Így alakult. Sajnos meghalt már, egyedül élek, de gondolataim mindig elvisznek mindenhova. Ők élnek bennem tovább. Olyan, mint ez az alai táj is, ez is él bennem. Én azért nem tudtam volna elmenni sem erre se.
A lánya meg az unokái viszont külföldön élnek.
Elküldtem tanulni, és hát ott ragadt. Aranyműves, ötvös, ott 4 gyerek van, minden gyerek magyarul tud először beszélni.
Látom a fényképeket róluk a falon, milyen gyakran találkoznak?
Hát minden évben jönnek ők, mindig jönnek.
Született egy fiúk is.
Ő megtanulta, mellettem a mesterséget, de hát sajnos meghalt ő is fiatalon. Gondolatban velem élnek, ott vannak mindig. Őrzöm itt a régi képeket is. A jóapámnak a rajzait is időnként elő-elő veszem.
Nem nehéz egyedül élni?
Ha elkezdek egy munkát, akkor a gondolataimmal vannak társaim, meg magával a munkával. Este leülni nehéz. Amikor oda teszek magamnak egy tál ételt, és ezt úgy eszem, nem is tudom, muszáj. Akkor jönnek a gondolatok. Akkor jönnek a gondolatok. De a legnagyobb megnyugvás az, amikor kézbe veszek egy agyagot, és elkezdek itt valamit csinálni. Alakul és megy. Ezekbe próbálom beépíteni azokat a gondolatokat, meg azt a szellemiséget, ami engem gyerekkoromban körülvett, és azokat az embereket, akikre valójában azt mondjuk ma, hogy falusi, egyszerű emberek voltak.
Milyen zenével zárjuk ezt a beszélgetést?
Gregorián nagyon szeretem, meg a egyházi zenét is.
Hallgatom önt, és ahogy körbenézek, az a benyomásom, hogy utolsó lélegzetvételéig dolgozni fog.
Talán bízok benne. Nekem nincs erőm ahhoz, hogy más csináljak. Én nem akarom a divatot követni. A formák tiszta erejével azzal próbálom kifejezni a gondolataimat, hogy ne a házakból gyújjanak lángnyelvek, hanem a kemencében izzon a tűz, és melegesse a szíveket.
Kedves hallgatóink, vendégem volt a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas magyar szobrász, keramikus, a 90. születésnapját idén ünneplő Németh János. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
A 92 éves korában elhunyt Németh János. Kossuth és Munkácsy díjas keramikus szobrász emlékét idéztük az iménti beszélgetéssel.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Gerecsén, FM 105,6. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Ismeretlen földön. Teleki Sámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. Történik Kelet-Afrikában 1886 és 1889 között.
A Kilimandzsáró meghódításának első sikeres kísérlete után visszatért a kis hegymászó csoport tavetai táborhelyére. Itt már készülődni kezdett az egész karaván a nagy vállalkozás folytatására. A néhány napos pihenőt Teleki az expedíció részbeni újjászervezésére használta fel. Hőnel pedig arra, hogy naplójegyzeteit rendezze, kiegészítse, hiszen ezek alapján készült az ismeretlen földön lezajlott nagy utazásuk történetének megírására. Amellett rendületlenül vallotta Nagy Sándor udvari festőjének, Apellésznek a jelmondatát. Nulla dies sine linea.
Egy nap sem újjék el feljegyzésem nélkül. Alkalmam és szerencsém volt a testi-lelki megpróbáltatások elmúlt nehéz napjaiban, hogy közelebbről is megismerjem kelet-afrikai expedíciónk vezetőjét. Utazásunk kezdetén középkorú, erőteljes férfiú volt Teleki Sámuel. Erdélyi hegyei között nőtt fel és edződött meg. Szívós, makkegészséges szervezetét, kiegyensúlyozott kedély állapotát s higgadtságát nem győztem csodálni. Elmesélte az úton, hogy kora ifjúságától fogva szenvedélyes és kitűnő vadász. Itt pedig azt tapasztaltam, hogy a vadonban való életre termett, hiszen remek idegekkel megáldott pompás céllövő. Most már utólag nyíltan bevallom, amikor Bécsben megismerkedtünk, testes termete egyáltalán nem imponált nekem, s alig sejthettem, mennyire tetőtől talpig férfi. De attól kezdve, hogy Zanzibárba érkeztünk, testileg nagyon megváltozott. Az afrikai nap velő cikkasztó forrósága, az időnkénti éhezések és szomjúhozások, s a csaknem kizárólagos húsételek, ezek mind-mind elvégezték munkájukat szervezetén, s mára nem maradt rajta más, csak csupa izom és csont. Tréfálkozva szokta immár emlegetni.
Bizony, Richard, 104 kiló voltam egykor, s manapság csak 64.
Végül is felkerekedett az egész karaván, hogy folytassa fáradtságos és viszontagságos útját. A Kilimandzsáró keleti peremén a masszájok földjén minden baj nélkül át is haladtak, és augusztus végén már el is értek a Kikujuk titokzatos földjére. Széles árokban vonultak itt, amelyet magas hegyek, kialudt vulkánok zártak közre a két oldalán. Valónak bizonyult tehát a bécsi professzor elképzelése. Folytatódik a dél-afrikai árokrendszer, és a felfedezés dicsősége magyar utazó nevéhez fűződik. Innét kezdve azonban sok nehézségbe ütköztek útjukon. Ahány patakon csak át kellett kelniük, annyiszor állták útjukat a nyillal felszerelt benszülöttek.
Úgy látszik, igaznak bizonyulnak a híresztelések a Kikujuk ravasságáról, cselvetéseiről. Mégsem kerülhetjük meg földjüket, mindenképpen át kell rajta hatolnunk. De el szeretném kerülni az oktalan vérengzést is. Mit tegyünk hát, Kemata?
Én már kigondoltam valamit. A közeli falu vénei ismernek engem, már tartottam velük annak idején béke Szaurit. Akkor jó vását csaptak, ők is, én is. Most pedig egy kis kísérettel felkeresem őket, és talán sikerül megnyernem Nakairót kiengesztelődési Szaurira. Ő a főnökük.
Tudom, de azt se felejtettem el, hogy a legutóbbi átkelésünknél is két emberünket lenyilaszták.
Ők meg több halottat és sebesültet hagytak hátra. Ideje, hogy tárgyaljunk velük, különben fellázítják ellenünk a környező falvakat. Nakairó nagyfőnök, újból felkerestelek, hogy béke Szaurira hívjam meg a faludat.
Éppen ideje. Úgy törtetek be ide, mintha saját országotokba jönnétek. Embereitek birkákat, teheneket hajtottak el.
De helyette letették a csereárut, a kijelölt helyre. Rendes vásár volt ez.
De mielőtt összeültünk volna Szaurira, már erőszakkal átlépték folyóinkat, fegyvert használtak, embereink közül többet megöltek, megsebesítettek.
Jól bántunk a sebesültekkel. Főnököm a nagy varázsló bekötözte sebeiket, s gyógyulóban vannak. Ide is hoztam most magammal Kutandzsát, akinek lábsérülése volt, de meggyógyult. Győződj meg magad is róla, és jól bántunk vele.
Igaz ez, Kutandzsa? Jól bántak veled, és meggyógyítottak?
Jók voltak hozzám, ápoltak, és meggyógyultam.
A főnökötök, akit nagy varázslónak neveztek, nem gyilkolja le a foglyokat, sebesülteket?
Nem, csak harcban az ellenséget.
Igaz, a ti fegyveretek erősebb a miénknél, de mi sokan vagyunk. 3 év óta idegen nem tette be a lábát földünkre. Téged jól ismerlek, masszái kereskedő. Te még nem szedtél rá. Egy feltétellel elmegyünk a Saurira.
Mint mondtad, a te urad a nagy varázsló. Hát nálunk már kétszer telt meg a hold, még sincs esőnk. Nos, ha ő esőt varázsol kiszáradt földjeinkre, szabad az utatok.
És ha mégsem lesz eső, akkor kikergetünk benneteket földünkről, ahogy a szél fújja szét a pejvát. De ha uram mégis áttör a földeteken, és embereit halomra hullanak... A ti harcosaitok sem találnak biztosabban, mint a mieink. Jól gondold meg, főnök. Mi nem akarunk vérontást.
Duvalla! Mutasd meg, mit tudunk mi. Nézzétek csak azt a madárkát ott, azon a fán.
Nakairo, gondolkozzál ezen.
És Kemata visszatérte után két napon át szakadatlanul zuhogott az eső. A babonás kikujjuk a nagy varázslónak tulajdonították ezt az áldást. Létrejött hát a kiengesztelési Sauri. A kikujjuk küldöttek és a karaván küldöttei kört alkottak, s középen Kutandzsa és Duhalla helyezkedett el. Közben már levágtak egy bárányt, a máját és a vállahúsát megsütötték, és aztán megkezdődött a szertartás. Kutandzsa és Duhalla közé puskát és lándzsát raktak keresztbe.
Oriol Muma, vértestvéreim!
Oriol Muma, Oriol Muma!
Mondom nektek, idegenek, mit akartok földünkön?
Mondom nektek, kikujú harcosok, békében jöttünk. Gyöngyöket, szövetet, drótot és más szép holmikat hoztunk. És az esővel is megajándékoztunk titeket. Ezért engedjetek bennünket békésen átvonulni földeteken. Békén leszünk, ha ti is békét tartotok.
Mondom nektek, vértestvérek, halál és pusztulás szakadjon rá az égből, aki a békét és barátságot megszegi.
October 17 Teleki egymagában indult el a Kenya vulkán 5200 méter magas csúcsa felé. A rossz időjárás és a metszően hideg szél miatt azonban 4680 méter magasságból kénytelen volt visszafordulni. De akkoriban ez is úttörő eredmény volt. A cseréből, vadászsákmányból azután jó ideig bőségesen élt az expedíció, ám december közepén jó részt lakatlan tájra kerültek. A több napi járóföldre kiküldött karavánjaik üres kézzel tértek vissza. A kietlen vidéken szegényes a vadállomány is.
Uram, a legjobb lenne visszafordulni.
Nem, Kemata. Tovább megyünk, a tó már nem lehet messze. Burkendzsi vezetőnk szerint csak 30 nap járásnyira el kell érnünk.
Bár az is lehet, hogy 100 napnyira van. És talán nincs is ott semmiféle tó, csak szóbeszéd az egész.
Ennyi, te beszélsz így, Kemata. Zanzibárban még esküdtél a tóra.
Így van, uram, de azóta sok minden történt. Zurzulla holta maradt tegnap a Baobab fa alatt. Négy emberünk szomjan veszett. Mi gyökéren és gumókon élünk. Mindenki legyengült. Ezért szerencse, hogy a málháink megfogyatkoztak. A sátrakat is elhagyogatják már az emberek.
Uram, Burkendzsi vezetőntől azt hallottam, hogy a fekete tó már csak egy napi járása van.
Micsoda?
Azt is mondja, hogy arról a hegyről ott, né? Már látni is lehet.
A Kalulról? Hát ez nem magasabb 200 méternél. Induljunk, Rihár!
Igen?
Talán nem fogunk csalódni, még alkonyat előtt vissza is érhetünk. Mamba, a Kalul tövében verjetek sátort, és figyeljetek a jelre. Ha észreveszem a tavat, lőni fogok.
Ezernyi fül leszek, uram.
Mindent vulkáni törmelék, láva borít erre.
Csodálkozom rajta, hiszen a közelben híre hanva sincs vulkánikus hegynek.
De ez a Kallul vulkáni tufából keletkezett. Valamelyik közeli vulkán hamuja keveredett itt iszapos vízzel. Így épültek ezek a lávapadok. Nem csodálkoznék azon sem, ha működő vulkánra bukkannánk hamarosan.
Feltűnő, hogy eleddig csak kihunyt vulkánokat láttunk. Mintha Afrikában kialudtak volna vulkánusz műhelyek.
Igen.
És mennyi a termita építmény?
Egyike másik a magas kéményként emelkedik a fekete kopár sziklák közül.
Valóban a kémények nyillásaiból forró levegő csap ki. Tartsa oda a hőmérőt egy pillanat.
Igen. A külső levegő 25,4 fok. A kémény fölött 38 fok.
Már csak pár lépés a tető. Nézze, Rihád, milyen csodásan vöröslik a nyugati égbolt alja.
Mintha távoli óriási tűzfényét verné vissza.
Felértünk!
Végre.
Milyen sivár arra délnek a szamburú pusztaság, amelyen olyan kínlódva vergődtünk át. Azt hiszem, nem igen bírnánk el még egy ilyen utat. Rihád.
Igen?
Oda nézzen, észak-nyugatnak. Ott távol valami csillog a messzeségben, mintha víztükör volna.
Valóban, hatalmas vízfelület. A Bászok-nárok, a fekete tó az, amelyet kívülünk nem látott még európai ember szeme.
Ez már biztosan az. A távcső nem csal. Ez a tó.
A tó!
Jelzőlövést adok a lentieknek. Nézze csak, abból az árokból fejvesztette rohannak a hiénák és a páviánok. Közibük lövök!
Ma 1888. március 2-án, délután 5 óra 34 perckor, Teleki Sámuel ismeretlen tó nevét jegyzi fel a világ térképére.
Amely az expedíció főpatrónusáról, Rudolf trónörökösről kapja földrajzi nevét.
Március 7-én a tó déli partján indult tovább az expedíció keletnek. És március 10-éhez fűződik Teleki Sámuel vállalkozásának második világra szóló felfedezése.
Lám, Rihárd, füstölgő falu helyett füstölgő vulkáni kúpot találtunk. Az első működő vulkán Afrikában, amelyet eddig ismerünk.
Végleg összeomlik tehát az a divatos elmélet, mely szerint vulkánok csak tenger közelében működhetnek. Hiszen itt a Tana torkolatától 700 kilométernyire vagyunk légvonalban.
Tengervíz nyilvánvalóan nem folyhatik itt a vulkánikus tűzhelybe, hogy robbanthasson.
Már rögzítettem is a vulkán helyét. Napmagasságot kétszer mértem. Kronométereink pontosak. A felfedezett vulkán az északi szélesség 4. fokának 24. percén, és a keleti hosszúság 35. fokának 54. percén fekszik. Be is rajzoltam a térképbe. A vulkán neve pedig... Most én leszek a névadó. Teleki vulkán.
Nem, semmi szín alatt.
De igen, ez nem magánügy, ez egy egész országnak és népének az ügye, hiszen idáig egyetlen magyar utazónak, felfedezőnek neve sem szerepel a világtérképén. Amellett az ön nevét nehéz lesz majd elferdítve kiejteni. Teleki.
Hosszú vándorúton halad tovább az expedíció, a tó keleti partján még lakott telepig ér. Közben izgalmas vadászkalandokban van részük. Különösen veszedelmes volt a március 27-i elefántvadászat. Előző napon ugyanis a parti nádasban elefántpárt hajtottak fel, de azok eltűntek szemük elől. Mégis másnap reggel Duhalla sietve jelenti Telekinek...
Uram, az elefántbikát, melyet éjszaka szem elől vesztettünk, ott láttam 150-200 lépésnyire a partul. Algakötegeket emel ki a vízből, stömi magába.
Készítsétek elő azonnal a nagyobbik vászoncsónakot. Ti hárman üljetek bele. Duhalla, vidd magaddal Kimoerit és Megtubut. És vagy a vízben lőjétek le, vagy hajtsátok a partnak.
Majd csak elbánunk vele valahogy.
De óvatosan ám, hatalmas bestia az.
Vigyázzunk, uram!
Az állat meg sem mozdul, pedig a csónak mind közelebb kerünk körülötte, és már egy tucatot is beleeresztettek.
Higgadt állat, egy lépés sem tágít. Nyugodtan fajja az algát.
A Harry Winchester gyenge neki. észrevett valamit.
Óvatosabban, távolabbról!
Vízzel spricceli a sebb helyeit, mintha bolhát fricskázna le.
De mintha mégis elgyengült volna. Puskát kell cserélnünk.
Ahó! Ahó! Duella hozzám!
Itt vagyok, uram.
Duella, vidd az express puskámat. Két lövés elég lesz belőle.
Micsoda erős állat. Pedig mind a 16 golyó átfúrta a bőrét.
De egyik sem talált a halántékon.
Himbálózik a csónak. De majd most!
Vagy nem találta el, vagy ennek semmi sem ár.
Ebből baj lehet, vigyázz, ne olyan közel!
A vízbe ugrottak, de az elefánt is kimozdult. És milyen fürgén csap a csónakra!
Eléri, fölkapja a csónakot, ide-oda csapkod vele.
Szerencsére az embereknek fittyet hány.
Adja ide az express puskáját, Richard.
Tessék! Csak nem gázol bele ön is a vízbe?
Nem várhatok, hisz Maktubunak tart!
Mamva! Mamva, Kemata, gyertek! Fegyverre! Fegyverre! Megingott, térdre bukik. Összeesik. Elő a kötelekkel. Ennyien talán partra húzzuk.
És tovább halad a menet a tó keleti partján. Útjuk 3 hét múltán sem ér véget. Április 1-én kanyargó füstöt látnak északon, és 2 napra rá már boldogan letáboroznak a reziátok telepén. Tőlük tudják meg, hogy van kelet felé egy másik kisebb tó is, a Fehér tó. Április közepén újra felkerekednek hát, és az 5. napon fel is csillan a tó tükre. Vize ihatatlan, majd szomjan vesznek a sok víz mellett. Teleki a Fehér tót Stefánia tónak nevezte a trónörökös feleségéről. Ez lett egyszer s mint útjuk végpontja is. Azután elindultak visszafelé az úton. Egy álló hónapon át bogyókon, gyökereken, éretlen gyümölcsön és zöld durhaköles száron rágódtak. És esőben, dagadó sárban vonszolták magukat előre. Tavetába szeptember végén jutottak el. Innen a legrövidebb úton vonultak tovább. 1888. október 24-én végre elértek a tengerpartjára. Itt már óriási változások híre fogadta a felfedezőket. Tanganyika német Kelet-Afrika néven német gyarmat lett. A tőle északra fekvő terület pedig, amelyen ők haladtak át elsőnek, a brit Kelet-Afrikai Társaság tulajdonába került. 2 nappal később tovább hajóztak Zanzibárba. Itt Teleki Sámuel feloszlatta a sokat próbált karavánt. A teherhordók megkapták bérüket, a hiányzókét pedig hozzátartozóiknak adták oda. Telekin és Hőnelen is erőt vett a malária. Végre azonban elindulásuk után 3 év múlva, 1889 márciusában megindulhattak hazafelé a Fekete Afrika eddig ismeretlen földjének felfedezői. Így került a világtérképre az egyetlen magyar név, Teleki.
Elhangzott Ismeretlen földön. Teleki Sámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. A szereposztás a következő volt. Teleki Sámuel Afrika utazó Szakács Miklós. Richard Hőnel utitársa Bánfi György. Zűsz bécsi professzor Szabó Otto. Hans Meyer alpesi vadász Szatmári István. Harvey angol vadász Verebes Károly. Kemata Dzsumbe, az expedíció gazdája, Garas Dezső. Manva Sera, az askarik feje, Kőműves Sándor. Duella Idris, a szomáli csoport vezetője, Koncz Gábor. Szedenga, a Vasenzik szultánja, Őze Lajos. Kimueri, masszáj harcos, Vándor József. Nakairo, Kikuyu főnök, Inke László. Kutandzsa, Kikuyu harcos, Viola Mihály. Narrátor, Sütő Irén. Rendezte, Cserés Miklós doktor.
A hangfelvétel 1965-ben készült. Múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
2 óra van.